Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És végül, de nem utolsó sorban, La Liga szezon záró Koppányi Gerivel, a Budapest Honvéd Chief Scoutjával, vezetőjátékos megfigyelőjével, hogyha pontos így a megnevezés.
Tökéletes volt.
Nem tudom, hogy az mennyit enged meg neked, hogy spanyol bajnokikat, meccseket figyelj, de gondolom, hogy nem a spanyol élvonalból szemezgettek.
Nem, szerencsére úgy jár a Spillerre dolgozni, hogy soha nem néz meg spanyol bajnokit.
Igen. Ez a másik nagy segítség.
Nem, csak hogy összekössük a kettőt, nem tudom, hogy mennyire tudod összekötni.
Szinte egyáltalán nem. Voltak azért, mert olyan ajánlások, de az főként ilyen transfer időszakok végén, beragadt játékosok, ugye a magyar átigazolási piac az, mit tudom, 2-3 héttel később is szokott zárni. Amikor egy-egy játékos beragad, mondjuk kiesett csapatból, vagy nagyon alsóházi csapatból, játékos, aki nem fér be. Már volt ilyen ajánlásunk, de ott azért mindig az induló tétel is elég magas, tehát... Nem ez az a piac, ahol...
Aha. Két dolog miatt vetettem ezt föl. Az egyik Kenan Kodro, a másik Mirto Uzuni. Tehát, hogy egyik irányba is érkezett Magyarországra a La Ligából, és ment is az NB1-ből a La Ligába játékos.
Igen, de most két olyan csapatot mondtál, amelyik elég erősen...
Mások az anyagi lehetőségek.
Mint a bajnokság többi csapatánál.
Azt hiszem két hete történt az, hogy Matusz Krisztiánnal beszélgettünk arról, hogy vajon mivel tér haza Párizsból a Real Madrid, egy trófával és egy úriemberrel, vagy egyikkel sem. Végül a fele lett meg, de talán nem az a fele, amelyikre jobban számítottunk.
Hát én már nem nagyon tudtam követni, vagy inkább nem is akartam követni ezt az egész Mbappé dolgot, mert mindenki túl habosította tényleg, és nem csak az elmúlt hetekben, hanem ez már tavaly nyár óta. Téma, Don Florentino azért ugye odaszúrta a meccs végén, hogy már el is felejtettük, azt se tudjuk, ki ez a fiatalember, de ugye nem tudjuk azt innen távolról, sötétben tapogatózva, hogy milyen szintig ment el Florentino Perez, hogy túllicitálja a PSG-t. Én azt gondolom, hogy bárhol is állt meg, az egy jó döntés lehet hosszú távon, mert van az a szint már, amilyen tárgyalásokban már nem feltétlenül kell belemenni. Köszönöm szépen. Halkoltam? Picit többősebben?
Nem, meg többet fogsz a Doma felé beszélni a mai műsorban, ez egészen biztos, úgyhogy ezért...
Így a biztosabb.
Itt van Tibi is, te várj.
Én is itt vagyok, igen. Nem tudom minek, de... Megpróbálok majd én is hozzátenni.
Egyéni díjakra biztos, hogy reagálni nem tudom, mondhatsz bármit róla. Például ki volt nálad a pofonofon megérdemelt várományosan?
A pofont nálam azért most már évek óta Bordalás érdemli. És...
Hát azt vissza is kapnád.
Az valószínű, igen.
Genét,
és az a jó, hogy kiderült, hogy ugyanilyen nézhetetlen fors tud csinálni egy másik csapatból is, mint amilyet korábban a Hetaféból csinált.
Cserébe már rosszul védekezik a csapata, tehát legalább eddig az meg volt.
Mondjuk rossz játékosokkal, meg olyan jókkal, mint Diakabi, olyan jókkal, ugye nem nehéz, de mindig meglepő, hogy mennyire le tudja aljasítani az összes játékost, és hogyha meg nem ő van ott, akkor kiderül, hogy Cucurella például tud játszani Matias Oliveiráról, jövőre fog kiderülni, hogy milyen jó játékos a Napoliban, bár eddig is tudott már azért bizonyítani. Szóval
hát úgy kezdte a szezont, azt hiszem, hogy Guillemot, aki egyébként nem volt egy brutális játékosa, valami 6 perc után kapta meg a közvetlen piros lapot az első fordulóban, vagy valami ilyesmi volt.
Beröffentette a szezont, így van a Valencia, és azóta is a legtöbb piros meg sárga lap, nem csak a ligában, hanem egész Európában.
De akkor őt elfogadjátok megoldásnak.
Ah, ott nagyon jó helyre megy a pofon, de gondolom, Geri, te sem mész messzire.
kevésbé vagyok agresszor, tehát nem tudom, miért kell olyan díjat kiosztani, hogy valakit nagyon kell verni.
Nem, csak egy pofont adunk, atyai.
Igen. Szóval, hogy én is Valenciában keresgetnék, de ez sem egy új keletű dolog.
Új keletű szerelem?
Mert hát ugye ott az egész klubfilozófia gyakorlatilag nem létezik, vagy nem nagyon tudják, hogy most mi a helyzet. És ugye, amikor oda kerültek Peter Limék, akkor az első 3-4 évben iszonyatosan túlköltekeztek, és rengeteg játékos túlárazva vettek meg. Na most ahhoz képest ugye az elmúlt 3-4 szezon pedig arról szól, hogy gyakorlatilag nincsen érkező. És az azért furcsa, mert az összes kinevezett edzőnek azt mondják, hogy persze-persze jönnek majd a játékosok, aztán valahogy soha nem érkeznek. És nyilván volt itt az elnökkel, Annie Murphyvel egy kiszivárgott felvétel, ami szintén nem azt mutatta, hogy ez egy iszonyatosan jó hangulatú, vagy gondosan megtervezett klubmodell lenne. Úgyhogy ez egy nem új keletű ellenszem, mondjuk Peter Lim és munkásságával szemben, de ha már mindenki verekedni kell, akkor jöjjön ide ő.
Hát ez nem is lehet kérdés, tehát nálam is Lim és Murphy párosa az, aki megérdemli ezt a pofont, és nem tudom, hogy meddig lehet feszíteni ezt a húrt, mert a Valencia...
Nálatok már elszakadt a cérna.
Abszolút, de a szurkolóknál is az utolsó fordulóban a Mestallában játszottak, és szerintem 5000-nél is kevesebben voltak a stadionban, és kint a stadionon kívül meg több tízezren. És csináltak ilyen döbbenetes felvételeket, hogy tényleg kint tömegek a stadion előtt, és bent a stadionban meg néhányan lézengenek, és ez a semmi reakció a vezetés részéről. Peter Lim évente egyszer, hogyha ellátogat Spanyolországba, akkor már...
Lehet sokat mondta.
Igen, akkor már lehet sokat mondok, és amúgy meg Szingapúrból irányít, de a hatalom az Anil Murphy kezében van. De egészen elképesztő, hogy ez miért jó bármelyik félnek is. És iszonyatosan arrogánsan csinálják, ráadásul főleg ezért megy a pofon. Az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelte, a rendelkezésére álló kereten.
Nem nagyon tudtam egy nevet kiszedni. Az elért eredmények miatt azt mondom, hogy Pellegrini munkája most a második szezonjára beért szerintem. Ennél feljebb tudom, hogy Tibi, neked nagy crushod ez a Betis projekt évek óta. Szerintem nem feltétlenül alkalmas, stabilan biztos nem a top 4-re, de az, hogy ugye nyertek egy kupát, nagyon meggyőző játékkal, és az, hogy ott vannak a mezőny elején, az mindenképpen egy nagy dolog. Te is őt írtad. Hát így. De gondolkoztam rengeteget Águászilon, ugye az elhalasztott kupadöntőt, hogy meg tudta nyerni a Sociedaddal, és igazából, ha én összehasonlítom a Betis meg a Sociedad keretét, akkor én azt mondom, hogy több labdaügyes játékos, több művész áll Pellegrini rendelkezésére. Azért a Real Sociedad, ha végignézünk a neveken, inkább haj az iparos csapatra, vagy a...
Hát meg a helyi erőkből építkező, a Betisnél azért ez annyira nem mondható. Igen. El, hogy csak andalúzok.
Légiósok aránya is egészen más.
Édes andalúz felmenőktől fekír.
Messzeföldön híre. Iraolán gondolkoztam még, de hát a tavasz az azért nagyon-nagyon lerontja az egész éves teljesítményét. Az biztos, hogy ősszel ő volt az, aki a legnagyobbat tudta emelni.
Nálam pont ezért Iraola, mert a keret minőségén tudott olyat emelni. A szezon elején a Rayot szerintem itt a Spielernél, és ahol szezon beharangozókat csináltak, 10-ből 5 helyen az utolsó volt, a másik 5 helyen meg a kiesők közül valamelyik másik pozícióban láttuk őket. Tehát, hogy ez egy borzalmasan gyenge keret alapvetően, ahol Falcaót kellett megmentőként várni, és valóban megmentő is lett, de hát ez a szezon vége, ez tényleg most már felvetett kérdéseket, de hogy Iraola bár meghosszabbította a szerződését, keresett edző lesz, nem csak a nyáron, hanem az elkövetkező években, és ez szerintem itt szinte biztosnak tűnik.
Egészen tuti. Igen.
MVP?
Ja, nálad is a Pellegrini.
Ja, igen, Pellegrini. Hát nálam is.
MVP-n szerintem azért olyan nagyon nagy vita nem lesz, mondhatjuk akár egyszerre háromra is, Geri.
Egy. 2, 3,
Benzema.
Ja. Én Benzemát írtam. ti is, nagyszerű.
Karim Benzemát írtam én is, de én azért gondolkoztam Vinicius Juniorom még egy kicsit, tehát hogy ha nyilván itt nem az kell nézni egy MVP esetében, hogy bocsánat, ki az, aki a legnagyobbat fejlődött, de egyrészt nagyon sokat tudott hozzátenni, amit én láttam a Real Madrid játékához Vinicius Junior, másrészt pedig hát ugye ez, amit mindig beszélünk, hogy nem lehetett, amikor még Federernek nem volt ennyi ellenfele, minden évben őt választani a legjobb teniszezőnek, mert már uncsi volt. Benzemától nagyjából ezt azért vártuk, meg most már tudjuk legalább 3 éve, hogy ő milyen teljesítményre képes. Ezért nálam mondjuk nagyobbat szólt az, amit Vinicius csinált.
Nem alaptalan szerintem. Tehát ha azt nézzük, hogy kiugrotta a legnagyobbat, akkor egyértelműen Viniciusról van szó. Benzema, amióta Ronaldo elment, láthatjuk, hogy tényleg szórja a gólokat, nagyon nagy hatása van a csapatra, de Vinicius döbbenten figyeltük. Főleg a szezon elején, itt a második része már annyira nem volt meglepetve.
Pont ez kicsit csöndesebbnek tűnt a szezon közepén, valahol itt a tavasz elején levő időszakban, ahol kicsit megint előjött a régi betegség, hogy bármi van, ő csel, És valahogy ott leromlott ez az X-faktor, ami az elején benne volt.
A Konaté elleni bőr az ott volt. Szépen csak egyszer, kis lábúja.
Egyszer sikerült neki, de hát többször azért ott voltak vesztett párharcok. Na de még a BL döntő előtt, mert arról is nyilván beszélni fogunk mindjárt. Az a játékos, aki radar alatt maradt a teljesítményével a szezonban.
Itt, mielőtt még mondtok bármit, itt bele lehet kalkulálni azt is, amit a spanyol csapatok a Bajnokok Ligájában teljesítettek? Mert akkor,
persze.
Akkor nekem ott van egy egyértelmű.
Én nem engedném, de rendben.
Mert nekem az segít, hogy ott akkor Raúl Albiót mondhassam, mint aki már gyakorlatilag egy 5 éve visszavonult 64 éves játékosként, a világ leglassabb belső védőjeként ilyen meghatározó szerepet tölt be egy Bajnokok Ligája elődöntő csapatban. Lenyűgöz egyébként, tehát hozzá kell tennem, hogy ez szerintem bámulatos, hogy ő belőle még ilyen szinten ki lehet hozni azokat az erényeket, amik kétségtelenül megvannak, és azokat a hátrányokat meg elrejteni, ami szintén...
Hát ő gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt, tehát prime időszakában is csere volt a Real Madridban, tehát alig fért oda, vagy nem is nagyon fért oda. De erőteljesen torzítja azért a bajnoki, vagy a Bajnokok Ligája
szerepése. Gondoltam.
A bajnoki inkonzisztenciát, mert azért nem mindig védekezett jól ez a Villarreal, és ehhez ő is azért többször hozzájárult. Én hányat? 3 játékost írtam fel. Az egyik Juanmi, akitől senki nem várt ilyen gólerős szezon, 16 gólt szerzett, az abszolút karriercsúcs. Nála soha nem lehetett eldönteni, hogy akkor most 9-es vagy szélső, labdával igazából semmi extrát nem mutat, de elképesztően jól támadja az üres területeket. Nekem az ő játéka meg az ő teljesítménye nagyon tetszett idén.
Főleg úgy csoda ez a 16 gólos szezon, hogy a Betis azért nem igazolt rosszul csatárposztra, és ez a Borja Iglesias, Filian José egymással versenyeznek azért a csatár pozícióért. Azután azt hittük, hogy Juanminak csak néha egyszer-egyszer összejön ez a duplázás, vagy egy mesterhármas is becsúszott nála, aztán nem akarta abba hagyni ezt a góltermelést.
Igen. A másik név, akit felírtam, az Mojica. Ez picit meglepő, de szerintem az Elche támadásai, ha veszélyesek voltak ritkán, akkor ahhoz nagyon-nagyon hozzájárult, tehát azért 5 gólpaszt csak kiosztott. Illetve hát az atletit nagyon nehéz bármilyen szempontból is dicsérni. Ha már beszéltük, hogy legutóbb akkor volt, amit mikor beharangoztuk ezt a szezont, egyöntetően azt vártuk, hogy ki kell, hogy pukkadjon a Real, a Messi nélküli Barca az biztos, hogy nagyon fog szenvedni, szenvedett is, amíg nem jöttek új igazolások télen, és az atletit vártuk, hogy hát ez sétagalop kell, hogy legyen nekik. Ehhez képest tudjuk, mi történt. Én azt gondolom, hogy magához képest is talán az egyetlen játékos, aki jól teljesített ott, az Ángel Correa volt, aki tényleg 12 gól, 5 gólpassz, ahhoz képest, hogy vitte végig ezt az egész szezont az Atleti, az egy megsüvegelendő teljesítmény. Tehát róla azért kevesebbet beszélnek, de főleg a csapat a rossz teljesítménye miatt.
Na majd még itt az Atlétikóról is külön beszélünk, de az biztos, hogy Correa egy világsztárokkal teletűzdel csapatban kb. A leghasznosabb játékos volt támadásban, hát a számokat tekintve mindenképpen. Újabb két játékos tudok mondani, mert én meg két tök más embert írtam föl. A Villarrealnál szerintem nehéz megkerülni Dan Zsumát. Bár ő nem maradt annyira radar alatt, mert foglalkoztak vele azért is Angliában, mert hogy onnan érkezett, de hogyha a Villarreal ismeri fel azt, hogy egy championship csatárnak valahol a BL élmezőnyében lenne a helye, és tudja is használni, és hogyha nem lett volna sérült, akkor még ennél is durvább gól számokat hozhatott volna Gerard Moreno mellett, akkor, szóval akkor még inkább kiemelkedik, így szerintem nem róla szólt leginkább ez a szezon. A másik meg, akit fölírtam, és akit most már gyanítom, hogy még nagyobb csapat el fog vinni, már bár erről tavaly nyáron is szó volt, David Garcia, aki az Osasunának a belső védője, és megint hozott egy olyan idényt az Osasunában, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt őt fejjel megverni, és az Osasunában egyre erős, tehát ők ilyen szépen konzisztensen erősödnek a bajnokságban, és főleg a védekezés miatt. Tehát, hogy az Osasunának ez a stabilitása, ez egyre szembetűnőbb, és ebben David Garcia a top 1. És tavaly is már az Atlétikóval hozták szóba, de akkor valahogy ez nem jött össze. Gyanítom, hogy idén nem csak az Atlétikó fogja megkeresni, mert ő például a Premier League-be párharcokban egy ilyen erős játékos, nagyon-nagyon-nagyon kelendő portéka. Úgyhogy gratulálunk az egyéni díjazottaknak.
A pofon tulajdonosoknak is.
A pofon tulajdonosoknak is.
Ők is megdolgoztak ezt.
És hát a Real Madrid is megdolgozott a Bajnokok Ligája címért. Hoztál nekünk egy meszt, reméljük örökbe.
Sem. Mindig az a vád éri a Real Madridot, hogy nem emlékeznek meg normálisan a legendákról, legalább akkor mi feleljünk meg ezeknek.
Aki podcastként hallgatja, Marcelo 12-es meze van mögöttem.
Ja, igen, bocsánat, tényleg, ez eszembe se jutott. 12-es mez, de most egy 25-ös volt nála a BL döntő után, mert egy 25 trófeát nyert a Real Madriddal rekorder, viszont a Movistaron volt egy felvétel a legutolsó bajnoki mérkőzésről, ahol Iszkóval ül, vagy a Lucas Vázquez mellett üldögél a padon, és ugye a Movistar tud ilyet, hogy leolvassa az emberek szájáról, hogy mit beszélnek, és azt olvasták le a szájukról, hogy kicsit ilyen letargiában ülnek ott, és a Lucas Vázquez győzködi arról kb. A Marcelót, hogy még aláírhatsz, még lehet ebből bármi nyugi, és a Marcelo megmondta, hogy hát ez már el van döntve, és hogy nem lesz ebből hosszabbítás.
És hát utána és ugye hozzátette azt is, legalábbis a szájról olvasó mesterek szerint, hogy hát én egy legenda vagyok ennél a klubnál. Amivel egyébként teljesen egyet lehet érteni, mint ahogy azzal is, ami 2-3 éve nagyon szembetűnő, hogy ez a polc már nem az a polc, amin neki szerepelni kell feltétlenül, tehát nyilván Ferlamennit is elő lehet venni sok mindenért, de hogy a bal oldalon hogy védekezik a Real Madrid, az összesen hasonlítható mondjuk a 2 évvel ezelőtti állapotokkal. Én tényleg sajnálom, hogy Marcelo ebben a kicsit kiégett státuszban ragadt az elmúlt 2 szezonban, vagy 2-3 szezonban. Nekem egy nagyon, nagyon kedvenc játékosom volt tényleg, és azért nem hagyom itt örökbe, mert van egy másik Marcelo mezem is otthon, csak azt a feleségem valamikor betette 60 fokban mosni. Úgyhogy már csak Cello és 2, azt hiszem, ez van ráírva. Megoszlanak a vélemények a felelősségvállalásról, meg hogy ki terhel, mert hogy én pakoltam be a gépbe a fehér ruhákat, amiket ugye 60 fokon kell mosni, hogy szép fehérek legyenek. Na mindegy, szóval ez az egyetlen, ami úgy néz ki, ahogy az életben ki kell nézni egy meznek.
Ahhoz képest egyébként, hogy hogyan búcsúztatott egy-néhány legendát a Real Madrid, még ez így egész jól jött ki Marcelónak. Ő emelhette magasba a trófeát, ő volt a csapatkapitány, és azért nagyjából szerintem számított rá, hogy ha új szerződést is kap, komoly szerepet nem fog.
Hát pont erről beszéltünk egyébként, hogy itt azért a bőség zavarával küzd ilyen tekintetben a Real Madrid, mert most, ahogy mentek oda átvenni az aranyérmet, meg aztán a kupát a madridi játékosok, az embernek az első gondolata, ami megfogalmazódott, szerintem az volt, hogy te úristen, egy ötszörös győztes, még egy. Tehát, hogy olyan korszakos számokról... Olyan korszakos számokról beszélünk, itt akár edzői, akár játékos fronton, amikről tényleg csak azt lehet állítani, hogy ez olyan, amilyet mondjuk a futballtörténelem talán egyszer hozott korábban, szintén a Real Madrid egy egészen korai időszakában, ott ugye még puskásékkal, de az adott korszakban elhelyezve a csapatot nem mérhető szerintem már máshoz ez a mostani. Ugyanarra a vázra építve is, itt ugye ez a fontos és kiemelendő.
Viszont talán annyi különbség lehet, hogy akkor az 50-es években mindenki tudta arról a Real Madridról, hogy egyértelműen a világ legjobb csapata, amikor 56 és 60 között ugye 5 beket nyertek. Erről a Real Madridról azért elég kevesen gondolták ezt, és mi sem mondtuk azt, nem sok jel utalt arra, pláne úgy, hogy Ancelotti ugye nagyon rossz ízzel távozott 2015-ben a Madridtól, mikor volt egy nagyon erős őszük.
BL címvédőként,
Modric kiesett, gyakorlatilag meghalt az egész csapat ezáltal, és ugye nem nyert akkor egy trófeát sem, és Perez akkor lépett egy merészet, valószínűleg ő is megbánta azóta. De ha megnézzük Ancelotti pályaivét azóta, igazából kiszámított arra, hogy ez egy sikersztori lehet, és hát még az is nagyon ritka, még egy Real Madrid szintű, meg hagyományú csapatnál, hogy a bajnoki címet, meg a bajnokok ligáját egyszerre nyerjék meg. Iszonyatosan ritka. És persze lehet itt találgatni, hogy mi történt a tavaszi bajnokok ligája meccseken.
És pont azon gondolkozom, hogy Ancelotti karrierjében ez az első, ugye? Hogy a bajnokok ligája mellé bajnoki címet nyer. Mert a Milánnal 2003-ban nem lett bajnok, 2007-ben nem.
A Real Madriddal meg nem volt még bajnok.
És nem, tehát mind a négyet úgy nyerte, vagy mind a hármat úgy nyerte az előttieket.
Hú, de béna.
Nem, csak hogy ez tényleg ebből a szempontból is unikális.
Szóval nem tudom, hogy kitippelte ilyen sikerszezonnak ezt az egészet, de még február-március körül sem így nézett ki. Tehát ez a Real Madrid úgy duplázott, hogy idén lefociszta őket a Barcelona, lefociszta őket a Manchester City,
a Chelsea,
nagyon komolyan a Chelsea a második meccsen, és hát a PSG ellen nem tudom hány percig, 120-150 percig semmi jelét nem mutatta a Real Madrid, hogy ezt a párharcot győztesen tudják megvívni.
Mennyire torzítja a képet az, hogy ez azért minden idők egyik legnehezebb sorsolása?
Hát mindenképp meg kell említeni. Tehát amikor itt érkeznek a nagyszerű vélemények, hogy összemákolt 14 bek és BL címet a Real Madrid, meg az elmúlt 5-ből 4 biztos, hogy mák volt, akkor persze azt el kell mondani, meg fel kell tüntetni, hogy melyik csapat tudta volna még ezt megcsinálni.
Angol első, második, harmadik.
Az első három helyzet a Premier League-ből és a PSG.
És a világ leggazdagabb csapata, igen.
Tehát ilyenkor nem nagyon van kérdés, hogy megérdemelte vagy sem. Úgy egyébként, hogy a BL-ben még azt sem lehetett mondani, hogy a Liverpool nagyon fölé nőtt volna a játékban a Real Madridnak, mert nem erről volt szó.
De egyébként ez is az bizonyítja, visszatérve még a kiinduló ponthoz, ahonnan ezt a gondolatot elkezdted, hogy Ancelotti előélete, vagy közvetlen a Real Madrid előtti élete alapján kimondta volna meg, hogy ez ennyire működik, hogy ez bizonyítja azt, hogy mennyire sokat számít a kontextus, a környezet, hogy hova milyen edző passzol. Valószínűleg Ancelottinak az Everton és a Napoli projekt az sokkal kevésbé volt testhez álló, mint amit a Real Madrid tudott kínálni számára.
Pláne azért, mert ugye látjuk, sőt, ha elolvasuk az önéletrajzi könyvét, vagy az Ars Poetikáját tartalmazó könyvét, ahol rengeteg fejezetet szán annak, hogy ő a pszichológiát, azt mennyire fontosnak tartja az edzősködése során. És mindig el lehet mondani, hogy ő nem szervezi meg annyira a csapatajátékát, ő nem akkor a taktikai géniusz, mint egy Guardiola. De amikor megnézzük a számokat, amit viszonylag könnyen lehet mérni trófeákban, akkor felmerül a kérdés, hogy milyennek kell lenni egy ideális top edzőnek. Biztos, hogy az az út az optimális, amin Guardiola halad? Vagy lehetséges, hogy Ancelottinak van igaza abban, hogy nem kell túl szervezni, vagy iszonyatosan lekorlátozni?
A fenntarthatóság itt nem egy kulcsszó, nem fordulhat elő megint ugyanaz, hogy jövő, vagy nem jövő, hanem idén, november, december környékén, akár a VB előtt kiteszi Ancelottit a Real Madrid, mert nem úgy jönnek az eredmények?
Hát a szezon közbeni kirúgások azért nem feltétlenül gyakoriak, mert van olyan ez a Real Madrid keret, hogy mi, nyilván a BL csoportból mindig tovább tudnak jutni, hogy az egyenes kiesésben, ha már tudom, 8-4 között valahogy benn vannak, akkor az már nem egy tragikus szezon. A bajnokságot tudják úgy hozni, hogy folyamatosan első-második, valami tragédia történik, akkor a harmadik helyen vannak, és azért így szezon közben még Perez is nagyon merész lenne belenyúlni ezekbe a dolgokba. Még nem tudom, még Zidánt sem küldte, ugye 18-ban, amikor Zsinórban a harmadik bajnokok ligáját megnyerte a Madriddal Zidán, akkor januárban kiesett azt hiszem a Leganes ellen a kupából, és nagyon, nagyon rosszul nézett ki az egész a bajnokságon, és még akkor sem nyúlt bele. Milyen igaza lett, mert ha belenyúlt volna, akkor biztos, hogy nem nyerik meg a BL-t akkor.
Hát az a szezon volt, ahol Lopetegui, Solari és Zidane, amikor legutoljára elég komolyan közbeavatkozott.
De hát Lopeteginek volt egy olyan 5 meccses szériája, amikor talán 1 vagy 2 pontot hozott a bajnokságban.
Még egy mókás dolog volt itt a bajnoki ünneplés közben. Eden Hazard egy piros pohárral a kezében, nem tudom mi volt benne pontosan, magához ragadta a mikrofont, és azt mondta a népnek, a Real Madrid szurkoló népnek, hogy az elmúlt 3 év tele volt sérülésekkel, és tele volt gonddal, de jövőre szeretnélek boldoggá tenni titeket.
Mindig jövőre skandálást megérdemelte volna, ha pofon nem is.
Nem tudom, van, aki még ebben komolyan bízik, hogy ez.
De igazából nem a gyökere a problémának az itt ebben az esetben, hogy Hazardnak a mentalitása nem tökéletesen megfelelő, és azt nem lehet visszaforgatni már, vagy a kellő szintre, vagy rossz felé tapogatózom?
Én nem látom a korlapot, és orvos sem vagyok, tehát nem tudom százalékosan még megtippelni sem, hogy milyen olyan krónikus sérülés van, ami ennyire látványosan visszavetett.
Jó, csak hogy van az, hogy végig focizott a Chelsea-nél ennyi szezon, szinte sérülés nélkül, még olyan sérülés nélkül is, amelyik akár csak pár meccsre oldalvonalon kívülre helyezi őt, és aztán oda megy a Real Madridhoz, és nincs egymás után 8 lejátszott meccse.
És ez ugye azért is érdekes, mert talán az Ancelottinál is nagyobb igazolás, Antonio Pintus van ott, aki a
világ egyik legjobb erőléti edzője, hanem a legjobb most.
Én bátran kimerem jelenteni, hogy szerintem most a legjobb. De tényleg én ezt az Hazard topikot nem tudom már hova tenni. Mosolyogni tudok rajta. Megnéztem ma egy videót, hogy az öltözőben az ünneplés során Toni Kroos kisfiának próbál pezsgőt öntenni. Toni Kroos pedig mondja neki, ne, még kicsi, nem tudom, 10-11 éves. Tehát, hogy bulizni tud. Nem látom azt, hogy innen van neki visszaút. Annyiszor volt ez már beharangozva, beígérve, aztán tényleg 3-4 meccse nincs egymás után.
Egy dolog még a BL döntő kapcsán, és akkor ezzel zárjuk a Real Madridot, mert ez tényleg megkerülhetetlen. Thibaut Nicolas Marc Courtois. Megnéztem, ez a teljes neve az úriembernek, és azért, amikor arról beszéltünk, nem arról, hogy ki az MVP-je a szezonnak, hanem arról beszéltünk, hogy kik a Real Madrid húzó emberei, akkor Benzema és Vinicius után általában Courtois jött elő, és hát a BL kieséses szakaszban is rengetegszer jött elő. Kezdve azzal, hogy a Paris Saint-Germain ellen kivédte Messi 11-esét még az odavágón. És ez lett a kicsúcsosodás, ez a BL döntő, ami...
Hát nézzük meg ezt a finálét. Tehát nem volt iszonyatosan sok egyértelmű 100%-os zicsere a Liverpoolnak. Nyilván azért sem nagyon mélyen védekezett a Real Madrid. Ez egy 4-5 bravúr így is belefért. És tényleg az egész tavasz során azt lehetett látni, hogy szerintem, ha nem Courtois áll a kapuban, akkor egyik párharcot sem vívta volna meg győztesen.
Hát és egyébként ezt tartom, hogy a legnagyobb megmozdulása az nem egy védés volt, hanem amikor megelőzte Salah ott a második félidőben, amit nem írunk be közvetlenül mondjuk a bravúrok vagy a védések közé, miközben az volt a legnagyobb bravúr szerintem. És az mutatta meg azt, hogy milyen tartást adott a csapatnak, ahogy olvasta a játékot, ahogy elővételezte a csatároknak a mozgását. És én bevallom, mindig nagyon jó kapusnak tartottam Courtois, de ezt nem láttam benne korábban, amit ott annál a mozdulatsornál felfedezhettünk, hogy ez valószínűleg egyébként abból fakadt, meg abból jött, hogy az önbizalma az teljesen rendben volt ebben a szezonban végig.
Angliában sem ismerték ezt el, nem vissza es kicsit az a nyilatkozat sorozat, amit ő tett ennek kapcsán,
hogy, nem ismertek el Angliában,
nem, Chelsea-nél nyert furcsa. A bajnokságokat.
Pláne úgy, hogy
ilyen,
most
ilyen sértődőknek
igen, meg egy
tűnik.
Kicsit ilyen önigazolónak, miközben egyébként neki nincs most tényleg nincs mit, igen, nincs mit bizonyítania.
Talán annak is szólhat ez az egész, hogy amikor a Madrid leigazolta, akkor az első szezonja az, az tényleg vicc kategória volt. Tehát nem hogy a bravúrok elmaradtak, hanem még a legalapvetőbb védések sem mentek feltétlenül. Itt nem tudom összeszámolni, hány gólt kapott bőrben, akkor megjelentek a mémek, hogy igazoltunk egy zsiráfot, tulajdonképpen nem jó semmire. És hogy onnan, hogy sikerült ezt megugrani, inkább ez az érdekes kérdés szerintem a sztoriban. Rebesgették, hogy magánéletbeli gondja is voltak az első Real Madridos szezonjában. Lehetséges, hogy ha ez megoldódott, akkor minden más megy magától.
No, ugorjunk a Barcelonára most már. Szépen úszkálunk az idővel, de a lényeg, hogy ott nem a kapus kérdés a legnagyobb gond, hanem az, hogy mi lesz ezzel a kerettel, mert úgy tűnik, hogy sőt, biztos, hogy átalakul. Xavinak már vannak szinte biztos és biztos érkezői, mint például Kessié, Christensen szinte biztosan érkezik, és láttam egy elég furcsa felvetést, hogy Xavi könnyen lehet, hogy a 3-4-3-at választja a következő szezontól. Nem tudom, hogy ezzel mennyire értesz egyet, hogy mennyire tudsz vitatkozni, mert ha Alonso jön, ha Christensen jön, akkor ezért ezek benne vannak, mármint ez a változtatás konkrétan.
Én nem tudom hosszú távon elképzelni a Barcelonát három belső védővel, ez a helyzet. Guardiola is próbálkozott ezzel, nem nagyon jött össze. Az egyedüli ember, aki jót húzott ezzel, de ő csak ideig óráig, az Koeman volt, aki egy Sevilla elleni kupameccsen állt át, azt hiszem, hogy nagyon hirtelen váltással három belső védőre. De hát ugye a három belső védőhöz három jó belső védő szükségeltetik. A jelenlegi keretben, és hangsúlyoznám, hogy jelenlegi keret, nem biztos, hogy van kettő.
Christensen már oda számolod, vagy?
Nem, tehát, hogy az idei keretre céloztam. Persze, Christensen kifejezetten jó játékosnak tartom, tehát az biztos, hogy erősödik vele a Barcelona, pláne, ha nem egy sérült Umtitit kell nézni a lelátón, vagy nézni, ahogy Langley forog, mint a grill csirke, akkor az már nyilván erősítés. De mondom, én hosszú távon nem feltétlenül tudom elképzelni ezt a három belső védős rendszert.
Itt azért voltak sérülések, nem egy, és gyanítom, hogy mi lesz a válasz, hogy Pikével ezek szerint már nem nagyon lehet számolni a következő szezonban, viszont ott van egy Araujo, aki hosszú távon is megoldásnak tűnik, és ott van egy Eric Garcia, aki pedig a spanyol válogatottnak az oszlopos tagja, és tudjuk, hogy mire használható.
Mire használható?
Hát a passzjátékban rendkívül erős, jobban lát, mint egy átlagvédő az egészen biztos, de a párharcokban meg hát halványabb, mint a többiek, és akkor óvatosan fogalmaztam.
Igen, tehát nekem egyébként Eric Garciával, és alapjáraton is a spanyol belső védőkkel, ezek a kicsit új hullámos, vagy mondjuk az elmúlt 4-5 évben feltűnt spanyol belső védőkkel ez az alapvető problémám, hogy nagyon könnyen zavarba hozhatók. Tehát nincsen egy stabil belső védő, aki a belső védő poszt kívánalmait alapjáraton nagyon, nagyon jól hozná, és Eric Garciával is szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy iszonyatosan sokat tud hibázni. Tehát mellé meg biztos, hogy kell egy olyan belső védő, aki tudja őt irányítani. Pikével kapcsolatban az a helyzet, hogy idén nagyon látványos volt, hogyha nem játszott, akkor nagyon nagy gondban volt a Barcelona védelme. A sebességét, hogy a prime időszakában sem volt olyan kimagasló, nem ez az ő fő erőssége, de ez nagyon látványosan vissza is esett az elmúlt szezonokban, de nem írnám őt le, mint egy ilyen ki kell tenni a keretből koloncot.
Viszont sok olyan játékos van és lesz a Barcelonában, hogyha minden összejön, aki kicsit olyan, mintha köré föl lehetne építeni egy keretet. Hogyha marad Dembélé, ez számomra a legnagyobb kérdőjel, akkor Dembélé egy ilyen játékos. Ott van Fati, aki a messiás Barcelonában, ott van Pedri, aki ha nem sérült, akkor a legjobb vagy ha nem lett volna sérült, akkor a szezon legjobbjának mondhatjuk a Barszánál, és erre érkezhet még egy Lewandowski. Ki köré kellene így csapatot építeni, kell egyáltalán egy játékost kipécézni erre, vagy ez így működhet együtt ennyi sztárral?
Hát abban az esetben, hogyha Lewandowski érkezik, akkor szerintem ott megkerülhetetlen a helyzet, mármint megkerülhetetlen Lewandowski személye, és akkor kénytelen lesz egy olyan játékot kitalálni Xavi, aminek ő a fókuszpontja. Egyébként meg, hogyha nekem kellene mondanom egy olyan játékost, aki köré ezt a Barcelonát építeni kellene, meg lehetne, az biztos Pedri lenne.
Itt jön be pontosan az a kérdés, hogy mi lesz a helyzet a sérülésekkel. Egyébként, hogy csak egy ember köré építsük ezt a jelenlegi Barcelonát, ezt nem feltétlenül tartom jó ötletnek, hiszen pont ebbe a mocsárba ragad bele az egész klub. Nyilván olyan kategóriájú, meg olyan szintű játékos, mint Messi nem fog érkezni, és nincs is jelenleg a Barcelonában. De pont az volt a legnagyobb probléma, hogy úristen, tényleg elveszítjük Messit, vége a világnak, 8. leszünk a bajnokságban, és a többi, és a többi. És én pont ezért gondolom azt, hogy nem egy embert kell kiválasztani, aki köré az egész játékot szabni kell, mert ha Ansu Fati egészséges, akkor ő is lehetne ilyen profil, ha Pedri egészséges, ő is lehetne ilyen profil, ha Lewandowski érkezik, akkor természetesen nagyon fontos lenne az összes támadásnál, és nem csak a befejezésnél, mert tudjuk,
csak akkor még mindig ott van egy csomó olyan, hát most bocsánat, hogy ezt, de felesleg, akivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát mi van akkor Depay-jal, Aubameyang-gal, ugye itt a közép, tehát Gavit hova teszed, akkor...
Luke de Jongot.
Luke de Jongot hova teszed, hogy nagyjából ott van.
Szegény már visszatért Sevillába.
szóval itt azért egy csomó kérdést fölvet az, hogy akár az új érkezőkkel, tehát hogy itt, hogyha amellett, hogyha akarnak is frissíteni, meg akarnak még új játékosokat igazolni, hogy Kessié, Christensen tényleg valószínűleg tűnik, Lewandowski is most szerintem inkább abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy jön, akkor ez csak akkor lehet működőképes, hogyha itt egy nagyon komoly lecsapolás történik, nem?
Muszáj.
Pénzügyileg is.
Az nagyon-nagyon kell. De Laporta elég jól menedzselte ezeket Bocsánat. A dolgokat. Kis Covid, nem Covid?
Szerintem itt más probléma.
Szerintem is.
Okay. Szóval még beszélgettünk valamelyik magazin műsorunkban is, hogy hány támadó kapott szerepet a Barcelonában, és nem tudom, március-április körül már bőven 2 számjegyű volt az összeg, vagy ez a mutató, és hát persze kényszerhelyzet volt, főleg Ferran Torres, Aubameyang megérkezése előtt, de hát itt azért voltak ilyen nevek, hogy Ezabde, meg Zsutglá, nyilvánvalóan jó játékosok lehetnének, de nem azokért a célokért küzdve, ahová Barcelonát várja mindenki a világon, főleg a szurkolói.
Azt tuti. Atlético Madrid, említetted itt Correát az elején, hogy ő volt talán az, akinek úgy jó szezonja volt az Atléticóból. Én azért kigyűjtöttem még néhány olyan játékost, aki nálam jó szezont futott. Reinier Donál szerintem annyira nem kérdés, mert ahogy ő beállt a januári átigazolási időszak után, egyből feljavultak a számok, amilyen kontár volt Felipe és Mario Hermoso idén ebben a védelemben, annyira nagyon kellett Reinildo. Kondogbia, bár már korábban is mutatott biztató jeleket nálam, idén lett az, hogy megkerülhetetlen kb. Az Atlético Madridban, és erre nem számítottam, és hát Carrasco meg megint hozott olyan idényt, amiben tudott, tehát hogyha pánikban van az Atlético, nem tud mihez nyúlni, akkor Carrasco elő tud lépni a semmiből.
Az ő karrierje azért is érdekes, mert ő példa lehet arra, hogy aki nagyon ideje korán menne levezetni keletre, onnan gyakorlatilag az esetek 95%-ában nincs egyáltalán visszatérési lehetőség. Tehát akkor ott mennek az arab világba, kínaiakhoz.
Huszti, Szabi.
És akkor... Mi visszatért utána?
Azért mondom, hogy van.
Ja, hogy te pozitív
érdekel. Igen, persze.
Jó, oké, rendben.
De kevés egyébként, tehát hogy nem találunk sok olyat, aki Kínából visszatérve nagyon komoly szinten tud még futballozni.
És neki nyilván az is furcsa, hogy fiatal korában nem játszott baloldali szárnyvédőt, ahol gyakran szerepelteti mondjuk Simeone, tehát nem ez az a szerepkör, ahol ő igazán tud csillogni, nem feltétlenül abban erős, hogy üres területeket fusson be, hanem labdával nagyon erős, emiatt sem feltétlenül Atletico kompatibilis 100%-osan. Egyetértek ezekkel a nevekkel, akit mondtál, viszont még egy emberről muszáj beszélni szerintem, akiről hát ódákat zengtünk, legalábbis én, a szezon beharangozóban, Rodrigo de Paul. Mert ugye mi volt a probléma az elmúlt 2-3 szezonban, amikor azt láttuk, hogy jó, ezt az atleti keretet picit telerakjuk labdával ügyesebb játékosokkal, hogy ne csak bekelni kelljen, és ne csak segbe rúgni a labdát, hogy aztán majd fussák az üres területeket a játékosok, hanem egy olyan kreatív szervező középpályás kell, mint Rodrigo de Paul, akinek olyan számai voltak az Udinézében, hogy le a kalappal. És ő úgy végzett ebben a szezonban, hogy 3 gól és 2 assziszt. Nem mindig volt kezdő, szerintem bőven 2000 fölött van a játékpercek száma, és utoljára ennyire rossz szezonja, vagy ilyen halk szezonja, akkor inkább azt mondom, ugyanennyi kanadai pontot, 5-öt, még Valencia játékosként csinált, 20 évesen, 700 vagy 800 játékperc alatt.
Amikor kicsit el is temették őt egyébként az egeten, tehát hogy az Udinézéhez annak idején úgy érkezett, hogy mint aki itt egyébként óriási tehetségként kezeltek, de ott talán föl tudja támasztani a pályafutását. Azt sikerült is neki, de ez érdekes, hogy ezt itt említetted, mert benne, nyilván benne lehetett ez a kockázat is.
De most ebből úgy tűnik, hogy az Atlétikónak megvan a kerete, tehát akkor lehet egy nyugodt felkészülése legalább a csapatnak, és ezek szerint olyan nagyon nagy gond a keret kialakítással nincsen.
Szerintem nincs. Tehát én a szezon előtt is ezért mondtam maga biztosan, hogy nem szabad, hogy ez az Atlético szétessen. Viszont azt látni kell, hogy a belső védők, amit mindig mondunk az Atletinél, hogy hát tökéletes védekezés van, és nagyon kevés a hiba, hát ez főleg ebben a szezonban nem mutatkozott meg. Nyilván kellett a több kapott gólhoz az, hogy Oblaknak szerintem karrierjében, életében soha nem volt ennyire rossz szezonja, tehát legalább 3-4 olyan komoly bakja volt, amin pontok mentek el. De mondjuk, ha én ide veszem az igazán Simeone kompatibilis belső védőket, mint Godin meg Miranda, még Jimenezt is ide sorolnám, hát akkor Savic, Felipe meg Hermoso abszolút nem ez a szint. Itt biztos, hogy lehet azért fejleszteni.
Hogyha az Atléticónál nincsen nagy gond a kerettel, akkor a Sevillánál lesz. És főleg a belső védők miatt, beszéltük a Premier League szezonzáróban, hogy valahogy az Aston Villa el tudja vinni Diego Carlost a Sevillából, valahogy Kundét is ki fogják onnan most már vásárolni, attól félek, és hát kicsit szintelen szaktalannak tűnt a szezon második felében a Sevilla, és azzal, hogy még az belső védők is elvesznek, itt valószínű, hogy megint Monchira lesz szükség.
Nem tudom, január-február körül lehetett még arról beszélgetni, hogy tudja-e tartani a lépést a Sevilla ezzel a Real Madriddal, bajnoki címre esélyesekkel. Szerintem akkor sem voltak, de most azt mondtad, hogy tavasszal kicsit szintelen szaktalanok voltak. Szerintem Lopetegi alatt folyamatosan azok. Nekem a legnagyobb bajom mindig a Sevillával, hogyha ilyen támadó középpályásaid vannak, amilyenek vannak a Sevillában, akkor azokat nem lehet ennyire visszafogni. Például egy Ancelotti biztos nem fogná vissza ennyire ezeket a profilokat, ezeket a játékosokat. Lopetegi pedig nyilván nagyon a biztos védekezést tartaná szem előtt, ugye XG-a mutatókban elsők lettek, másodikok, azt most nem mondom biztosra, Bono nagyon-nagyon jó szezon zárt, Zamora díjat is kapott. Én egyébként azt mondom, hogy Kundét lehet, hogy azért sikerül megtartani. Nincs olyan...
Lenne.
Tessék?
Adja az ég.
Szerintem nincs olyan borzalmas helyzetben anyagilag a Sevilla, hogy rá legyen szorulva, hogy áron alul értékesítse őt. És azért őt nagyon-nagyon komolyan meg fogják mérni. én azt tudom mondani, hogy a spanyol bajnokság legjobb első védőjéről beszélünk, tehát ha itt tudom, 60-70-80 millió eurós vételárak röpködnek más topligák poszton legjobb játékosaiért, akkor ennyi alatt tilos eladni.
De itt is ennyiről van szó a hírek szerint, tehát hogy ez nagyjából ez a zárcímke, ez ott is van rajta.
Nem tudom, de az biztos, hogy Diego Carlos Koundé mögött már nagyon-nagyon rosszul nézett ki a Sevilla védelme, tehát azt lehetett látni, hogy már ha egyikük nem volt hadrafogható, akkor komoly gondok voltak. Úgyhogy oda biztos, hogy kell erősítés, és hát a 9-es poszton Doma kedvenc játékosa En-Nesyri valami iszonyatosan rossz szezont hozott. Rafa Mir volt az, aki egyébként akár kezdőként, akár szezon előre...
De Geri, visszatér Luke de Jong a kölcsönszerződésből, úgyhogy aggodalomra semmi ok.
Viszont... Hát mondjuk a Lopetegi fit visszatérés, az tehát hogy
amit viszont nem vehetünk el Lopetegitől, hogy sorozatban harmadik vagy negyedik évben végez top 4-ben, és ilyen korábban a Sevillánál nem jött össze.
Én azt gondolom, hogy Moncsi visszatérése óta ez nem biztos, hogy felül teljesítés. Ha én megnézem a spanyol kereteket, meg főleg azt a szezont, amikor Moncsi hozott vagy 14 vagy 15 játékost egy nyár alatt, az emelte annyira a szintet a Sevillánál, hogy azt mondjam, hogy a top 4 azért elvárható.
És a Betis mi lehet elvárható? Itt is mondtál már azért egy-két szót, hogy szerinted ez a top, és mégis olyan varázslók vannak ebben a Betisben. Több furcsa ezt mondani, mert általában az ötödik helyezett csapatokból nem szoktunk legjobbakat választani, de Fekir és Canales két olyan meghatározó játékos, akiket tényleg nehéz megkerülni.
És bármelyikük nem játszott a Betisben, ott is nagyon komoly gondban volt Pellegrini. Canales nagyon érdekes, mert ugye ő egy klasszikus tízesként kezdte a Racing Santanderben a pályafutását, és mikor a Real Madrid megvette, akkor őt abszolút ennek próbálták használni. És ő főleg az elmúlt pár idényben egyre inkább kiment a szélre, és inkább onnan irányította a játékot. Nem feltétlenül megszokott, mondjuk akár a spanyol bajnokságban is van erre még példa, Carlos Soler hasonlóan csinálja a túloldalon a Valenciánál, de Canales játéka elképesztően fontos a Betisnek, távoli lövésekkel, forgatásokkal, ahogy ritmus szab az összes támadásnak, gólpasszokban, befejezésekben, fontos pillanatokban szerzett gólt, vagy jól tekert be egy szabadrugást, tehát biztos, hogy meg kell tartani, valószínűleg meg is fogják.
Fekírt nem? Én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy valaki elviszi. Tényleg azért, mert ő is az, aki a semmiből elő tud varázsolni neked egy rózsát.
Okay. Oh, de szép volt. Én pont azt tudom mondani, mint a Sevillánál. Tehát most az a kérdés, hogy a következő idényben mi a cél? Vagy miről szól a Betis projekt? Ha arról szól, hogy ez a top 5, top 6 legyen meg, az talán még Fekirrel együtt is meg lehet, mert hát látjuk, még egy Juanmit is tud használni Pellegrini. Nyilván, ha Fekir távozik, akkor valami szinten azt pótolni kell azt a lyukat. A védekezést egész jól rendbe rakta egyébként Pellegrini. A Betis
hát ahhoz képest, ami itt volt.
Hát az elmúlt 3-4 szezonban tragédia volt a Betis.
Sosem volt az öregnek nagy erénye, hogy jól rak össze védekezéseket.
Most azt mondom, hogy egy átlagos, közepes szintre sikerült ezt felhozni. Ez a kutya sokáig fog itt ugatni?
mit csináljunk vele?
Nem tudom. Nem tudunk kidobni neki valami kis falatkát?
Attól csak még hangosabb.
Ja, jó, igen. Rendben.
Attól ugat
igazán. Mindig elfelejtem a mondat első részét. Igen. Szóval a védekezés rendben volt, és szerintem nagyon nagyot fogott Bellerinnel is. Pont azon gondolkoztunk, hogy nem is nagyon van sok jó jobb hátvéd a ligában. Engedd el, ez végig fog menni. Tehát jobb hátvédet keres gyakorlatilag a Real Madrid, meg Carvajal, hát ha nem BL döntőn játszik, akkor rossz, vagy sérül. Ugye Dani Alvest kellett reaktiválni a Barcelonánál, az Atleti is ugye Dani Alvest megszerezte a Valenciától, aki nem az első vagy másik meccsén egy fél évre lesérült, és ezért Llorentét próbálgatják ott. Tehát azt mondom, hogy, hogy Bellerin, hogy ott maradjon a Betisnél, az egy kulcsposzt lenne.
Vagy hát visszajöjjön szegényem.
Odriozola.
Odriozola úgy tűnik, hogy nem, nem mozdul. Nem?
Marad Firenzében?
Aha. Vagy nem így?
Nem tudom.
Na mindegy, ez majd kiderül. Még annyit a Betishez, hogy ugye de ez nem mellékes. Nem, hogy...
kölcsönjátékosként van.
Igen. Hogy a kupát megnyerték, és az Európa Ligában is egyértelmű cél volt, hogy ők minél tovább meneteljenek. Azért ahhoz, hogy itt maradjanak a 4-7. Hely környékén, és továbbra is kupa csapat legyenek, mert ez azért cél, hogy ők minél tovább meneteljenek ezekben a kupákban, és nagyobb hangsúlyt fektetnek rá, mint más csapatok, mélyíteni kell a kereten.
Főleg védekezésben. Tehát szerintem az nagyon fontos. Ráadásul, ha megnézzük tényleg a védelemben milyen nevek vannak, ott nem nagyon tudok mondani egy húzó embert sem. Igazán. Tehát ott biztos, hogy kelleni fog erősítés.
Hát Bátra volna az a név, de hát
okay.
úgy nehéz. Itt van a Real Sociedad, amelyik viszont elképesztő szezont hozott védekezésben. Úgyhogy közben, tehát én ilyet még nem láttam soha, hogy egy csapat a legszórakoztatóbbból a legunalmasabb legyen egy szezon alatt. Egészen döbbenetes volt, amit idén.
De ez nem egy-két névnek a kiesése miatt történt így, ugye? Fantasztikusan kezdte Ollár Szabál a szezont, ugye beszéltünk is róla még akár itt a válogatottban, meg a klubcsapatban mutatott teljesítmény alapján is. Meg hát nyilván mondjuk David Silvától várni a kreativitást, az hosszú távon szerintem most már fenntarthatatlan állapot. Mármint a sérülései, meg a terhelhetősége
biztos,
miatt.
Hosszú távon biztos. De tavaly meg idén is az látszott, hogy ha David Silva nem játszik a Real Sociedadban, akkor gyakorlatilag semmi ritmikája, meg dinamikája nincs a támadásoknak. Tehát ott álltak, ha véletlenül labdához értek, és oké, most mi legyen a terv? Semmi dinamizmus nincs akkor a Real Sociedad játékában, ha David Silva nem hadrafogható. És hát a sérülések azért nem kedveztek Águasziának, tehát ott volt, megvették Carlos Fernandest 9-es pozícióval, keresztszalagszakadás. Ott van a legnagyobb ígéret Bárenecse, aki szerintem január óta nem hadrafogható, és ezért is próbálta, vagy kicsit rá volt kényszerítve Águasszia, hogy a fiatalokat dobja be. Sok 1-0-ás meccsük volt pont emiatt. Szerintem ők talán még túl is teljesítették egy picit a tervet, pláne Ollár Szabál nélkül. Ollár Szabált egyébként 3 éve gyakorlatilag minden szezonban eladják 5 top klubnak, ez nem tudom meddig lesz, valószínűleg még Rehabon van most ez a szezon, akkor még egy szezont eltölt a Sociedadban, de hát az ő kiesése az bármikor várható, vagy az ő eladása.
Én szerintem a Villarreal zárja le az igazán komolyan vehető spanyol csapatok listáját. Most
megvan a jövő évi konferencia liga győztes.
Hát egyértelmű. Már gravírozhatják, tudod. Nem kell a 90
percet. A sablon már oda tehetik, igen.
Lehet, hogy Krisznél is említettem, de neked is felvettem a dolgot, hogy azért a BL-ben, ahogy tudta, ölte a játékot a Villarreal, viszont talán a konferencia ligában pont a fordítottját várhatnánk tőlük, mert ők lesznek a nagy csapat, akiknek irányítani kéne.
Én picit sajnáltam, hogy a Villarreal feladta a bajnoki szezont, meg a bajnoki versenyfutást.
De ez ilyen egyértelmű. Az a 4 hét, az ennyit, mert körülbelül erről beszélünk, nem? Tehát egy ekkora idő intervallumról.
Hát jó, de azért egy Villarreal kategóriájú csapatnak nem ennyi tovább jutni mondjuk a BL csoportból, mint bármelyik elitklubnak. Tehát az szerintem nagyon komolyan rányomta a bélyegét a szezon kezdetre is, és hát itt ugye a Juve meg Bayern meccsek között, szerintem a két Bayern elleni meccs között volt olyan bajnoki, amikor 11 játékos cserélt ki. Tehát ez FIFA-ban biztos jól működik, hogy a stamina az piros, vagy nagyon-nagyon fáradtak a játékosok, és akkor 11-et kicserélünk, hogy majd a következő meccsen mindenki nagy levegővel tudjon menni, tudjon rohanni 90 percet. Ez szerintem a való életben azért nem működik. Hozzátéve azt is, hogy így, hogy a konferencia liga megvan, és két óriási kalapot sikerült szerezni a bajnokok ligájában, összességében nem feltétlenül rossz ez a szezon. De ha mondjuk az utolsó három meccs nem úgy alakult volna, és mondjuk 8.-9. helyen zárnak, akkor fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy biztos be kellett ennyit áldozni ezért a menetelésért.
Jó, meg végignézve itt ezen a kereten, azért nem lehet, hogy rosszul látom, megint csak azt kell, hogy kiemeljem, hogy a Villarreal-t idén azért főleg a bajnokok ligájában láttam. Hát hogy nem sértem meg Parejót, meg Raúl Albiolt, meg azokat a játékosokat, akiknek azért most már sokkal több a hiányosságuk, mint az erényük, és akkor talán ezzel vagyok a legpontosabb.
Azért, hogyha kiosztottuk a pofonokat, akkor köszönjük is meg Limake-nek, hogy két ilyen játékos még el tudott menni egy olyan csapatba, ami szeretne is.
Persze, meg fantasztikus, ez csak, meg hogy az, hogy belőlük még ki lehet hozni. Ez csak mondjuk itt is megint a fenntarthatóságról, meg akár a közeljövő tervezéséről szólva nem lehet biztos abban az ember, hogy akár elvárható a Villarrealtól az, hogy mondjuk top 6-os legyen állandóan.
Szerintem azok után, hogy nyernek egy Európa Ligát, és nem feltétlenül romlik a keret minősége, nem biztos, hogy azért túl teljesítés, hogyha szezon előtt azt mondják, hogy top 6. Pláne azt hiszem Emery első szezonjában azt is mondták, hogy a top 4-et azért illik megcélozni, ami szerintem egy őrült nagy vállalás. De a kulcsmeccseken azért Parejónak inkább az erősségei jönnek ki. Mert ha megnézzük az utolsó három bajnokin kiosztott 4 gólpaszt, Rayo, Real Sociedad és a Barcelona ellen, tehát azért az nem volt egy könnyű menet itt a szezon végén nekik, akkor azt mondom, hogy Parejót még bőven-bőven lehet használni. Én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a Villarreal, és nagyon örülök, hogy nem igazolódott be az, amit itt rebesgettek november-december körül, hogy lehet, hogy Emerynek menni kell, mert olyan borzalmas a bajnoki szezon.
Ő még szerintem... Vagy hogy Newcastle elviszi a...
Igen, ja, tényleg az is volt.
Athletic Bilbao, ahol talán a legnagyobb dolog az, hogy Marcelino egy nem rosszul sikerült szezon után, és egy látszólag tök jól működő kapcsolatot követően az ott megtörtént, vagy majd rövidesen végbe menő elnökválasztás miatt távozik a csapattól. Tényleg ki az, aki jobban összetud tartani egy csak spanyolokból, csak baszkokból álló csapatot, mint egy ilyen edző, mint Marcelino, aki egyébként nyilván spanyol is, de hogy ismeri is a helyi viszonyokat, és nagyjából azért volt egy elképzelése arról, hogy mit akar játszatni ezzel a csapattal.
És most is volt pár olyan hét, amikor kampányoltak érte a játékosai nyilvánosan is, hogy maradjon. Hasonló volt a helyzet a Villarrealnál is, hasonló volt a helyzet a Valenciánál is, tehát Marcelino nélkül nagyon nehéz lesz itt a Bilbaóval mit kezdeni, úgyhogy ez a keret szerintem nem feltétlenül alkalmas ennél erősebb célok elérésére. Ha megnézzük, hogy a mondjuk legnagyobb csillagnak Iñaki Williams az eddigi 8 felnőtt szezonjából egy kivételen mindig alulrúgta az XG-jét, de nagyon durván. Most úgy, hogy nem voltak rossz számai, 8 gólt lőtt, ez valami 15 pluszos XG-re hozta össze, tehát...
Bilbao Edin Dzeko-ja.
Én Dzekót jobban bírtam ennél.
Csak ő is az a típusú játékos, aki rendszerint alárúgta itt pályafutása során a várható gól mutatóját.
Én nem tudom, hogy Marcelino nélkül mit lehet várni ettől a Bilbaótól. Ha edzőt keresnénk oda, akkor te említetted, ki ismeri a viszonyokat, Iraola ott lenne egy egész jó megoldásnak. Picit jobb kerete is lenne azért, mint a Rayóval. De azért Marcelino itt szuperkupát nyert, kupadöntőt csinált a Bilbaóval, vagy kupa döntő.
Szuperkupa győzelem, szuper és kupa győzelem. Döntő is volt, csak ugye az Athletic Real Sociedad, amit elhalasztottak.
De abban a kupa döntőben nem ő vezette be tavaly a csapatot. Vagy de?
De, szerintem igen.
Ezt most nem tudom, mert ugye a Covid miatti eltolás miatt egy picit összecsúsznak itt előttem az idősíkok. Szerintem rossz döntés Arsenalt elküldeni.
Na mindegy, meglátjuk majd, hogy kit hoznak a helyére, és akkor itt tényleg jönnek azok a középcsapatok, akiknél mondtunk egy sávot, hogy hova várhatóak, de az európai kupaindulást talán sose vettük komolyan. A Valenciáról már megemlékeztünk. Sem róluk, sem a Celta Vigóról nem szívesen beszélek, mert nem érdemlik meg, hogy beszéljenek róluk. Tehát a Valenciánál az ismert okokból, amit elmondtunk, a Celta Vigónál olyan viszonyok vannak szintén, ami fölött nehéz így túllendülni. Tehát van egy tulajdonos, aki apróságokon képes összeveszni a játékosokkal, kiutálják azért Denis Suárez-t, mert ki a játékos ügynöke. Santi Minának sikerült összehoznia egy börtönbüntetést szexuális zaklatás
első
miatt.
Első fok,
azaz még nem biztos, még lehet, hogy visszatér az alapozásra.
Vagy a börtön. Jogászul közöttünk, úgyhogy
vigyázz. Vagy a börtön válogatottban látod.
Igen, igen, az lesz a következő. Szóval itt azért nehéz meghatározni nem csak a célokat, hanem azt is nehéz megmondani, hogy miért van az, hogy ezek a csapatok, ezek képtelenek odaférni Európa közelébe, és igazából én az Espanyolt is ide venném, mert bár most jutottak föl, nekik van ilyen renoméjuk a spanyol bajnokság középmezőnyében.
Nyilván, ha egy Espanyol tud 20 millió euróért venni egy csatárt, Raúl de Tomásról van szó, akkor tényleg elvárható azért a felsőház, még friss feljutóként is, de hát én azt tudom mondani, a Valenciánál meg a Celta Vigónál is a keretben azért hiányzik az a minőség, és sok számú játékosnál kellene, hogy meglegyen, ami arra predesztinálná őket, hogy itt top 6-ról lehessen beszélni. Tehát említettük, a Valenciánál nem költenek egyáltalán, állandóan újra kell szervezni a csapatot, beszól a tulajdonos, balhézik az elnök. Ilyen hangulatban nem tudsz olyan projektet felépíteni, ami megközelítőleg is sikeres lehet egy topligában. Bocs, és még így is majdnem nyertek egy spanyol kupát.
Ja igen, de ez annak tükrében igazán kínos, hogy ott van az Elche, amelyiket én most a két évében mióta följutott, mind a kétszer tök utolsónak tippeltem, mert nem látom, hogy ez a csapat ez hogyan képes így bennmaradni, és ott van a Rayo, amelyet ugye szintén tele kiesőnek tippeltünk, és borzalmas kerete van, és pontszámban ők voltak ott a Celta Vigo, a Valencia és az Espanyol mellett között.
Szerintem az Elcsét is, meg a Rayo-t, meg pláne ugye a Granada kiesésénél a Cádizt, csak az isteni gondviselés mentette meg. Ha megnézed a pontszámokat a spanyol bajnokságban, az alsóházban, a kiesés körül, azt hiszem van, hogy lett 3-42 pontos, meg 3-39 pontos, lehet ez az utolsó előtti fordulóban van.
Lényeg, 38-al esett ki szerintem
a Granada. 38-al esett ki szerintem is a Granada, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sűrű volt a mezőny. Na most azt mondani az Elcsére, hogy itt valami nagyon tudatos klubépítés zajlott, ami miatt egyértelműen a vonal fölött voltak, hát ez azért nehéz ezt kijelenteni. Badia tényleg jó szezont hozott, és sokszor... Hát,
igazad volt.
Igazam volt?
39-ből van 3.
Végre egyszer.
Szóval nem ugat a kutya.
Hurrá.
Ez segít.
Igen. Bár ilyen jó szezont hozott, és ha megnézzük a számokat, kevés olyan kapus volt, akinek ennyire érzékelhető hatása volt mondjuk kapott gólok tekintetében. Mondjuk a Cádiz elleni meccsen azt a kifutását Sobrino góljánál, azt javaslom megtekinteni mindenkinek, de ennek ellenére tényleg csak Courtois, Rulli, illetve Bono volt, akinek nagyobb hatása volt a csapata teljesítménye.
Hozzásegítette az is a Cádizta bemaradáshoz, azért itt ez a kiesés bemaradási harc megér egy szót, tényleg ezért is, mert általában azt szokták mondani, hogy 40 pont a biztos bemaradás, de itt 38 ponttal esett ki a Granada, ami azért ritka, hogy 38-szer egy csapat kiessen, és ami számomra a legérdekesebb volt, hogy 30 ötödik vagy 36. fordulóban, már májusban a Granada Majorkán 6-2-re megverte a Majorkát.
10 gólt rúgott a Granada két meccsen a Majorkának.
És mégis az utolsó körben a Granada esett ki, és a Majorka meg benn maradt. Én azt hiszem, hogy ritkán állítjuk ilyen bizton, hogy két rosszabb csapat maradt bent, és a Jobbik esett ki.
Az Alavesre gondolsz, mint Jobbik csapat.
Nem a Levantére, amúgy tényleg a Levantére is.
Gólgyáros Levante.
Így van.
Én nagyon sajnálom azt a Granadát. Főleg azért, mert...
Most milyen kézben van a Granada?
Hát most az a, az Udinézés...
Az már véget ért.
Vonal, igen. Az annak vége van. Én egy ázsiai tulajdonosról tudok.
Én is, de ugye azért is kérdeztem, mert úgy tudom, meg úgy látom azért itt a mozgásokból, szerintem, hogy főleg ezekből a kisebb projektekből a kínaiak itt a járványidőszak alatt, mint hogyha, hogy kisunyogtak volna. Nem ez okozta ott is a problémát?
Biztos, hogy nem, mert a téli átigazolási szezonban sok pénzt költöttek. Uh-huh. Tehát ott van akár Uzuni példája is, akiért ugye hírek szerint 4 millió eurót fizettek. Na most ahhoz képest, hogy Diego Martínez edzővel a padon Európa Ligás helyezés volt a jutalmuk 2 évvel ezelőtt.
És utána Európa Liga a negyed, nyolcad?
Bizony.
Negyed döntő talán volt.
Negyed,
United.
Negyed döntő. Negyed döntő. Ahhoz képest, és ugye akkor, amikor feljutottak, 5 vagy 6 millió eurót költöttek. A másodosztály legjobb játékosait összegyűjtötték, és tényleg egy nagyon, nagyon jó szezont hoztak. De most egyértelműen áldoztak a klubra. Nagyon-nagyon rosszkor és későn váltottak edzőt. Tehát Robert Moreno megint megégett egy csapatnál, lehet ezt szépíteni. Én szerettem, hogy a spanyol válogatottnál csinált, és sajnáltam azt a furcsa és balhés elköszönést a válogatottól, de most már ki lehet jelenteni, hogy gyakorlatilag amilyen lehetőségeket kapott, szépen lépd el vissza-vissza-visszafelé.
Nagyon rossz csapatot választott. Diego Martínez után leülni egy kis padra, egy Európa Liga negyed döntő után, ilyen magas helyezés után leülni egy kis padra nem lehet hálás, és itt talán az volt a legdurvább dolog, hogy a szurkolókkal nem találta meg az összhangot. Tehát ahogy ő kommunikált, és ugyanez volt a spanyol válogatottnál is, amikor ugye sikerült összeveszni a Luis Enriquével, hogy valahogy ez a kommunikáció dolog nem megy neki annyira.
De hát a pályán lévőkkel sem nagyon ment. Tehát, és ez a Granada szerintem nem volt olyan rossz keret, hogy ki kellett volna esnie. 27 forduló után menesztették, azt hiszem. És ugye úgy kezdte a szezont, hogy volt egy 7 meccses nyeretlenségi széria, aztán picit úgy összeálltak, és aztán még egy 9 meccses nyeretlenségi széria, és akkor mondták, hogy na jó, ez már több a soknál. Ugye egy átmeneti edző után Carrancát kinevezte, aki megmutatta, hogy kéne edzeni ezt a Granadát, és az utolsó meccsen nem bírták megverni ezt a bűrosz eszpanyolt hazai pályán, úgyhogy Jorge Molina még egy ajándék tízit el is rontott, és kiestek. Nagyon sajnálom őket tényleg.
Úgyhogy Granadát siratjuk-e a Levantét, amelyik több gólt lőtt, mint bármelyik csapat az európai helyeken kívül, és még a Real Sociedadnál is, de annyit kapott cserébe, hogy az tényleg megszámlálhatatlan.
Megint visszatérek a beharangozóra, a szezon beharangozóra. Ha emlékeim nem csalnak, pont ott mondtam, hogy annyira nem tudjuk, mit lehet várni ettől a Levantétől, hogy akár még gond is lehet. Mert mindig közönség szórakoztató játék. Állandóan rohant mindkét csapat, amelyik a pályán volt. Borzasztóan védekeztek, nagyszerűen támadtak, nagyon jó karakterek voltak, ez a Melero, Morales, Bardi, Roger, ezek szerintem kifejezetten jó karakterek. És hát Paco López meg egy jó csapatot csinált ebből a Levantéból, és most sem kezdték unalmasan semmiképp, de rosszul sem szerintem a szezont, mert ugye az első fordulóban vezettek a Cádiz ellen 1-0-ra, és a 80. percben Morales egy ajtóablak helyzetet kihagyott, Espino egyenlített a hosszabbításban 1-1. Következő meccs a Real Madrid ellen, verték a Real Madridot 3-2-nél Kanté Robbeát, és még lőtt egy kapufát, tehát elverhették volna a Real Madridot. Ehhez képest ugye Vinicius egyenlített, és a 6 pontból, ami simán jöhetett volna a Levanténál az első két meccsen, 2 sikerült. Senki nem gondolta, hogy ilyen összeomlás lesz utána, de igen, üdeszínfolt volt ez a csapat, sajnálom, hogy nem sikerült felállni.
Aguirre-t még csak azért végszóként említsük meg, mert tudom, hogy ő a kedvenced, vagy hát kedvenced, tehát
milyen
hogy
szempontból?
Ő... Bocsánat.
Jó tűzoltó, a La Liga tornyi Barnabása.
Pont, és akkor itt ki is teszünk. Nem, az azért furcsa, mert ő is olyan, hogy botrányosan rossz nézni a Mallorca meccseket szerintem. Azóta, főleg mióta Aguirre az edző, mert a biztonságra ment rá, és Muriqi fejét
főleg a Granada ellen.
Használta a Granada ellen. Igen, és a Granadát például sokkal jobb volt Muriqi nézni bármikor. De Muriqit úgy tudta használni, hogy én gondolkodtam, hogy őt írjam-e a radar alatt maradt
játék. Te nem szeretted Ante Budimirt sem.
Nem, hát.
Ante Budimirt is lehúzta.
Muriqi.
Hát most jól kell használni.
Jó, hát oké.
Mallorcának nem, feltétlenül. És arra egyébként Aguirre használta, amire való ez az ember. És emelt a játékon, meg a hatékonyságon.
De egyébként tök szomorú, hogy most ez a végszó. Itt Enes Ünálnak minden adatát, meg mindennek utána olvastam, azt hittem, hogy róla beszélünk.
Figyelj, egy akkor, parancsolj, akkor oda Enes Ünálhoz, 2 perc.
Nem, én igazából kérdezni akartam, mert egészen félelmetes számokat produkált. Ugye Enes Ünál, Bence is ideírt néhányat, ez a csapat kidolgozott helyzeteinek az 50%-a fűződik majdnem az ő nevéhez, meg a gólok száma is, és ő azért nem tudom, hogy ez egyrészt várható volt-e tőle, hogy ilyen szinten a hátára tudja venni ezt a csapatot, meg 25 évesen azért még egy abszolút piacképes figura lehet, nem?
Az lehet. Mindenféleképpen az lehet.
Most azt hozzá kell tennem, hogy tényleg csak a számait meg az adatait láttam, játszani túl sokat nem, úgyhogy emiatt nincsen átfogó képem róla, de az lenyűgöző, amit a Hetafe-ban ő produkált.
Vannak ezek a csatárok, akikről nem feltétlenül tudjuk eldönteni, hogy melyik polcra tegyük őket. Szerintem Enes Ünál is ilyen. Tehát egy topliga közép csapat nem húz egy ilyen karakterrel, vagy egy ilyen profillal rosszat, de kinder tojás. Tehát fogalmad nincs, hogy a szezon közben, a szezon végén hogy alakul ki. És hát ugye a Hetafe amúgy is elég botrányosan kezdte az idényt.
Húpikék törpike lesz belőle. Kibontod.
Igen. És Enes Ünálnak szerintem a legnagyobb erőssége a hatékonyságon kívül az volt, hogy nagyon-nagyon jól támadott le. Volt olyan gólja, amikor azt hiszem kapustól szerzett labdát, volt, amikor Militaot presszingelt és abból szerzett gólt, tehát ez volt neki az igazán nagy előnye, de a számok azért engem arra engednek következtetni, hogy ez inkább volt kiugró szezon. Ezeket tartani gyakorlatilag majdnem, hogy lehetetlen.
Hát meg itt mindig az vetődik fel egy ilyen játékos esetében kérdésként, hogy ha valaki ennyire a csapatának a kulcsembere, meg a sikereknek a letéteményese, akkor az megállja a helyét egy olyan környezetben, hogyha most itt szintet ugrik, ahol nem ennyire fontos játékosa ő.
Ez azért jó, mert erre van is válaszunk, tehát Ünál a Villarrealban volt csereember, jól emlékszem. Tehát ilyen kicsit ilyen Carlos Bacca utóérzés, hogy ő amúgy egy nagyon harcos játékos, és lesz olyan szezonja, amikor valami kiugrót teljesít, ahogy idén 16 gólt lőtt. Ja igen, a Valladolidban volt előtte, kipróbálták a Levantéban is, de hogy nem fogja tudni ezt évről évre tartani és hozni. Hanem egy ilyen csapatban, ahol kell egy hős, oda jól jöhet, de hát...
Hát jó, csak valószínűleg igen, egyen magasabb szinten ő már nem lehetne ebben a státuszban a...
Pont ezért tartom valószínűleg, hogy nem is fogják megkínálni ilyen ajánlatokkal még egy ilyen szezon után sem.
Úgyhogy ez pozitív befejezés volt.
Mindenki pozitív befejezés.
Enes Ünál ne hallgassa meg ezt a befejezést, mert sírva fakad. Egy ekkora scout azt mondta róla, hogy egy hulladék.
Ahogy doma.
Igen.
Hát Geri, akkor mit is kívánhatnánk, mint jó felkészülést majd a következő szezonra, és nagyon köszönjük a...
Kívánhatnánk még azt is,
mind.
Ha már itt tartunk, hogy gyere el megint hozzánk majd a szezonbeharangozóra is.
Jó, rendben. Úgy lesz.
Ugye most itt beszéltünk, hogy minden eddiginél rövidebb nyári szünet lesz mindenhol.
Várom a meghívást.
Köszönjük szépen. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.